köszöntünk mindenkit a Papság Múzeum ma esti előadása. Az előadás sorozat az avantgárd folyóiratokat tárgyalja, interdisziplináris szempontból. Ez tükrözi az előadóink névsora és a területnek, ahonnan érkeznek. Eddig úgy alakult, hogy az előadás sorozat eddigi alkalmain irodalomtörténészek adtak elő, de ők is különböző szempontokat alkalmaztak. A szempontból néztek az avantgárd folyóiratokat, így a feminizmus felül ugyanúgy, hogy a digitális filológia, vagy a hard irodalom történet írás felől. Ma este Cvikl András tartja meg a Kassák és az 1910-es évek művészetéről szóló előadását, mint a 20. századi magyar művészet és a Magyar Művészet Intézményrendszer kutatója, aki a Sturm, de Sturm magyar és kelet-európai, közép-kelet-európai részvevőivel is sokat foglalkozik. Fogadja egy szeretettel az előadást.
Szerintem jó estét kívánok! A legfontosabb információk elhangzottak, és az előzetes anyagban is megadtam, hogy két nagyobb egységgel foglalkoznék ma az előadásomban, remélem a másodikra is lesz elég időm. Az első rész az azt járja körül, hogy Kassák Lajos mikor, hogyan és mivel találkozott, amikor a képzőművészettel, az akkori 10-es évekbeli kortárs képzőművészettel megismerkedett. Elsőként egy kis merítés azokból a forrásokból, amelyekben Kassák valamilyen módon megemlékezik arról, hogy mikor mit látott. Középen látható az önarckép háttérrel a gépirat, amelyben arról időben így visszafelé megyünk, tehát elkezdjük a legvégén, és akkor megyünk időben visszafelé. Hogy amikor 1909-ben kiment Párizsba, akkor ott látott először Cézant, Picasso-t, Fauvokat, majd később utalok rá, hogy itt magyarokat is megemlít, és itt is szó esik már arról, és itt nagyon sok ismétlődés van aztán a különféle forrásokban, hogy 1913-ban, néha persze téved, van, ahol 12-t ír, egy nagy nemzetközi anyagot lehetett látni Budapesten. Erről részletesebben ír az izmusok történetében, ugye az 50-es évek közepetáján íródott. Itt már megemlékezik konkrét nevekről is, elhangzik a Der Sturm neve is, mint szervező intézmény, ugye egy vándorkiállításról volt szó. Itt meg kell azért említenem, hogy nem tudjuk biztosan, ez nem derül ki a forrásokból, hogy Kassák járt-e a posztimpresszionista kiállításon, erre konkrét információnk nincsen. Nagyon sokat ír, beszél róla, olyan elszórt információk is elhangzanak, ráadásul itt is néha keveredik a másik kiállítással, hogy én azt gyanítom, hogy láthatta ezt a kiállítást. És a harmadik itt reprodukált forrás, az egy ember élete, a 20-as évek vége, 30-as évek eleje, amelyben a futuristákról ír bővebben, konkrét párbeszédeket is olvashatunk, Sógorával, Újiccal, amikor beszélgetnek a futurizmusról, mint irányzatról. Időben is ez belőhető különféle adalékok alapján, hogy ez 12 vége, 13 eleje lehet, konkrétan az az időszak, amikor ez a kiállítás meg is érkezett Budapestre. És itt még egy olyan vonatkozású információ is elhangzik, amelyre még visszatérek. A 13-as év legelején, januárjában nem csak ez a futurista kiállítás volt egy fontos esemény a budapesti művészeti életben, hanem a művészház palotájának a megnyitása is, amelyről itt részletesebben ír, az szövegből kiderül, hogy ezt többször is megnézte. És akkor nem vetítek itt még külön olyan forrásokat, az éljünk a mi időnkben, kötetben, ugyanis számos különféle időpontokban megjelent tanulmányából is lehet szemezgetni. 39-ben ír például mind a futurista kiállítása a Nemzeti Szalonban, mind a művészházról, illetve 41-ben Picasso-ról szóló cikkében részletesebben ír a posztimpresszionista kiállítása és a művészházról is. Tehát ezek az ismétlődő elemek, futurista kiállítás a Nemzeti Szalonban, posztimpresszionista kiállítás a művészházban, és más összefüggésben is rendszeresen előjön a művészház. Ebben a 41-es cikkében, ebben a posztimpresszionista kiállítás mellett elhangzik az impressionista kiállítás is. Egy olyan tárlat, amelyet a művészház 3 évvel korábban, 1910 tavaszán rendezett meg. Én itt végig fogok siklani a művészháznak pár kiállításán, ilyen kis mintavételszerűen, hogy mit láthatott feltételes módban Kassák Lajos, ugye, aki 1910-ben hazatér Budapestre, vagy miről tudhatott, ugyanis a különféle forrásokból arra következtethetünk, hogy nem véletlen, hogy bizonyos nevek, kiállítások újra meg újra elhangzanak. Például az önarckép háttérrel vonatkozó részében, amikor azok után, hogy arról ír, hogy Párizsban kiket és mit látott, konkrétan Cézant vagy Picasso-t, ezeket a művészeket a 1910-es impresszionista kiállításon is lehetett látni, itt ezt egy Van Goggal egészítettem ki, ugye ezek akkoriban magyar magángyűjteményekben voltak, és ugyanígy az önarckép háttérrel szövegben pedig nem sokkal arrébb szó esik a magyar modernizmusnak a legfontosabb 3 alakjáról, Szinyeiről, Ferenciről és Ripoll Rónairól, akik ebben az impresszionista kiállításban szintén eléggé nagy anyaggal voltak képviselve. A művészháznak a programjában központi szerepet játszottak a zsűrimentes kiállítások, francia példák alapján ők is lehetőséget nyújtottak a tagok számára zsűri szűrés nélküli bemutatkozásra. Itt mindig hozzá szoktam tenni, hogy ez annyira friss jelenség volt, hogy Németországban is kb. 1910 környékén jelentek meg az ilyen kiállítások Berlinben, Münchenben, tehát nem volt ez nemzetközi szempontból annyira késői. És itt egy olyan válogatást raktam össze, a 1, 2, 3, 4 sorszámozott kiállításokkal, amelyek beazonosítható művek, és az alkotóik valamilyen szempontból Kassák vonatkozásában érdekesek. Fémesbek Vilmos ugye a nyolcakkal kiállító művészként, nyolcakról 17-ben már a fiatalok, vagy hetek művészcsoport kapcsán ír. Az egyetlen ellenszalon ennek az évnek az őszén telén, a műcsarnokból kizsűrizett művészek alkotásaiból rendezett kiállítás, ebből egy Nemes Lampért művet választottam, a második kiállításról egy Kmetti János önarcképet, a kubizmus magyarországi bemutatkozásának az egyik legkorábbi hazai példája, Scheiber Hugo, aki szintén rendszeresen szerepelt a művészház kiállításain, akivel később még jó párszor fogunk találkozni, magyar művészek közül talán a legtöbbször a 20-as években ő állított ki a berlini Der Sturm galériában. A harmadik zsűrimentes kiállításról Bohacsek Ede, a fiatalon meghalt festő, akinek a hagyatéki kiállítását Kassák a Ma galériában rendezte meg, Végül pedig a negyedik zsűrimentes kiállításon megint egy nyolcak, vagy már ex-nyolcak tag, Tihanyi Lajos, akinek ugye egy szintén nagy retrospektívet rendez Kassák a MA galériában. A művészházban nagy sikerű kiállítások voltak az egyéni bemutatkozások is, ezeknek a legjelentősebb állomásai 1911-ből, 12-ből. Ripple Rónai József, ugye az ő nevét már hallhattuk egy korábbi hivatkozásnál, de itt megint a Picasso 60. születésnapjá alkalmából írott cikkéből idéznék, 1941-ből, ahol Kassák azt írja, hogy Ferenc és Ripple Rónai forradalma után itt voltak a még tovább forradalmasítók, élükön Kernstockkal és Vasarival, tehát szinte a művészháznak az egyéni kiállítási programját lehet nyomon követni. Ferenczi Károlynak is volt egyébként egy betervezett kiállítása, egyéb szervezeti okok miatt ő szakított aztán a művészházzal. Én kiemelném Bíró Mihálynak a plakát kiállítását is. Talán a kiállítás plakátja is tükrözi azt, hogy nagyon erősen politikus, társadalomkritikus, baloldali programot képviseltek az ő politikai plakátjai, amelyek utcán is láthatóak voltak, de fontos mozzanat volt, hogy kiállító térben a művészház egy nagy kollekciót egyéni kiállítás keretében bemutatott. Jobbra pedig két olyan művészt mutatnék, akik Kassák számára szintén fontosak voltak, illetve a későbbiekben szintén fogunk még velük találkozni. Egri József és Kádár Béla a művészház indulásától fogva, tehát az első kiállítástól kezdve rendszeresen szerepeltek a művészház kiállításain. 12. januárjából beraknék ide egy olyan hivatkozást, amely nem tudjuk, hogy Kassák látta-e, tudott-e róla, nem szerepel ez nála sehol se, de fontosnak tartom, hogy kiderüljön, hogy 12 elején Budapesten egy nagy válogatást lehetett látni a Bécsi Neukunst csoport alkotásaiból, amelynek az egyik főszereplője Oszkár Kokoska volt, az ismertebbek közül még Schiele szerepelt itt pár művel. Kokoska is többször fölmerül Kassák szövegeiben, részben Tihanyi Lajossal összefüggésben, részben egyszer szintén a 13-as nagy kiállítás kapcsán, ugyanis Kokoska akkor is megfordult Budapesten. Egy kis topográfiai áttekintést is adnék arról, hogy 909-14 között hogyan nézett ki a budapesti kiállítóhelyeknek konkrétan a két szempontunkból érdekes intézménynek az elhelyezkedése. 909. decemberében megnyílik a művészház a Váci utca 9-ben. Innen egy év múlva ki kell költözniük. Igen, közben a 1907 eleje óta a Nemzeti Szalon a 60-ban lebontott Erzsébet téri átépített kioszkban folytatta a működését. A művészház pedig 1911 tavaszán visszaköltözik a környékre. Ez a Kristóf tér, egy emeleti lakás, itt a 11. márciusi Ripple Rónai kiállításnak egy interjőr fotóját láthatjuk. Itt zárójelben jegyzem meg, hogy a Váci utca 9 eszünkbe jutathatja azt, hogy pár évvel később Kassákék a Visegrád utca 15-ből a Pátri utca 11B-be költöznek a MA galériával, tehát viszonylag közeli helyekről, belvárosról van szó. És elhangzott már a 13. januári palota felavató, mármint a művészház palota felavatója, ez pedig a Rózsa és Szegfi utca sarkán álló volt Zicsi palota. A palota felavatóról az Egy ember életében részletesebben is olvashatunk. Itt külön kitér arra Kassák, hogy Újiccal ellátogatnak, még egyszer visszamennek, szerepelnek a kiállításon, Újicc iskolatársai, föl is sorolja őket. Itt voltak Nemes Lampértnak, Metti Jánosnak, Bohacsek Edének és még egy sereg fiatal festőnek a dolgai. Részletesebben ír Egri Józsefnek egy festményéről. Itt látható egy válogatás a nagy palota felavató kiállításról. Néhány azonosítható mű és két lappangó, illetve a Márfi egy részletében megmaradt, átfestett formában létező alkotás. A jobb oldali festmény, nem tudom mennyire látszik az egri kép, amelyről nem csak az Egy ember életében emlékezik meg Kassák, hanem 42-ben a Vallomás 15 művészről című könyvében külön ír arról, hogy Egrinek megemlíti, hogy 1913-ban láttam tőled az első képet, az a kép a keresztre feszített munkást ábrázolta, ha látszik valamennyire a jelenet. És akkor most térnék át a két 13-as kiállításra. Elsőként a januárban megrendezett, megnyíló nemzeti szalonbeli, pontos címe a futuristák és expresszionisták kiállítása. És ezt egy kicsit részletesebben venném végig, különféle szempontokból. Látható itt rögtön, hogy a vasárnapi újságban két reprodukció képviselte ezt a kiállítást. A Wilhelm Morgner mű az lappang. Nemrégiben jártam Németországban, és Münsterben épp egy nagy Morgner kiállítás előkészítésén dolgoznak, úgyhogy még van is remény, hogy esetleg előkerül. Ugye a Pan Pan a Monikóban pedig az eredeti változat szintén eltűnt, vagy megsemmisült, egy saját kezű változat létezik róla. És akkor itt látható a vetítésen, és kirakva is a Sturm galériának a második kiállítása, a futuristák bemutatkozása, illetve illusztrációként Herbert és Neil Waldennek a fotója a lakásukból, amely a műgyűjteményüknek is otthont adott, itt Chagall képek láthatóak a háttérben. Herbert Walden 1910-ben indította a Der Sturm folyóiratot, és 12-ben a Kandinskyék, a Der Blaue Reiterék színre lépésének köszönhetően döntött úgy, hogy kiállítás is rendez, tehát egy meglévő utazó anyagot vett át. A második kiállítása, a futurista kiállítás is ilyen volt. Ezt a futuristák elindították Európában, lehetett látni Londonban, Párizsban, Brüsszelben, Berlinben, és aztán Budapesten is. Jobbra pedig Neil Waldennek az 1913-as határidő naplóját lehet látni. Nem tudom, többé-kevésbé szerintem kiolvasható a többszörös Budapest bejegyzés. A kiállítás az január 25-én szombat délután volt, és az előbb nem mondtam, hogy a palota felavató kiállítás az két nappal korábban 23-án csütörtökön nyílt meg, amikor ők már Budapesten voltak. Tehát jó eséllyel részt vehettek azon is. Neil Waldennek a különféle emlékezéseiben ismételten előfordul, hogy nagyon sok művésszel találkoztak, nagyon sok helyen jártak, egy ilyen száguldásként, rendkívül intenzív élményként írta le a budapesti tartózkodásokat, és akkor látszik, hogy mikor utaztak vissza Berlinbe 27-én. A kiállítás ugye két részből állt. Az utazó futurista anyagból, amely gyakorlatilag az összes jelentős művet magába foglalta, ebből egy kis ízelítő, hogy a budapesti közönség a Nemzeti Szalonban mivel találkozhatott, az egészségedre. A futurista anyag volt a Nemzeti Szalon központi termében, és a volumenét tekintve jóval nagyobb expresszionista anyag a többi teremben volt szétszórva. Ahogy a többi állomáson is, a katalógus rendkívül sok reprodukciót tartalmazott, részletes magyarázatok is voltak a művekhez mellékelve. Itt a Carlo Carra oldalt montíroztam be két friss műtárgyfotóval, és hát gondolom sejthető, hogy nem véletlen a Galli anarchista temetésének a kiválasztása. Zárójelben itt a kurzívval fölírt képcímek azok az eredeti katalógus tételek betűhív ismétlései, tehát néha azért vannak ilyen furcsa írásmódok. Ugye ez 13 januárjában volt, és Kassák a TET második számában először, aztán utóbb a 11. számban még egyszer közölte ezt a több oldalra rugó írásművet, amelyet ez a festmény inspirált, amely nagyon nagy hatással volt rá. Az önarckép háttérrel ben írja, hogy Carlo Carra anarchista temetés című képe hasonló című költői próza megírására inspirált. A kiállítás másik fele, jóval nagyobb anyag, német expresszionista művészeket vonultatott föl. Azért kezdem a Jablenskit, talán látszik, gigantikus anyaggal szerepelt. Több művel volt itt Budapesten, mint az összes többiek együttvéve, viszonylag korai művektől egészen a legfrissebbekig. Ebből válogattam egy jellemzőnek tartott keresztmetszetet. Vannak olyan művek, mint az önarckép, amelyet korabeli kiállítás kritikák leírásai alapján lehet egyértelműen azonosítani. A Blauer-Reiter, mint a Sturm első kiállító csoportja más tagokkal is feltűnt Budapesten. Kandinsky például nem beazonosítható művel, de más német expresszionisták is voltak az anyagban. Némileg kevésbé ismert, de Németországban nyilván tartott művészek, mint a Moritz Melzer például, és hát olyan alkotók, akik manapság különösen aktuálisak. Most olvastam egy szakmai hírlevélen egy hete, hogy a Frankfurti Zsidó Múzeum egy nagy Ludwig Meidner övrökatalóguson dolgozik, hogy tegnap küldtem nekik egy e-mailt, hogy a magyar vonatkozások ügyében szívesen segítek. Illetve egy hónapja kerestek meg Prágából, hogy egy nagy Bohumil kubista kötetet terveznek, Bohumil kubista külföldi szereplése és recepciója, majd ki fog derülni, ő is többször szerepelt Budapesten. Egyébként nagyon nagy anyaggal 7 szuper beazonosítható alkotást küldött Budapestre. Egyébként ő is mint a német többek között Nagy Szecesszion Művész Egyesületnek a tagja. A futurista kiállítást, vagy futurista és expresszionista kiállítást követően 13 májusában a művészház is beszállt ebbe a versenybe. Ezt a kiállítást én alaposabban megkutattam, kb. 230 műnél tartok, eléggé szép számban beazonosítható művek, az egynegyede körülbelül magyar résztvevő volt, erről a Centropa folyóiratban részletesebben is publikáltam, de még mindig gyűlik az anyag. A bal oldalt látható katalógus lehet látni a belefirkálásokat, ráírásokat, ez Elek Artúrnak, a műkritikusnak a tulajdona volt, ez is nagyon sokat segített. Katalógusban nem szereplő, de Elek Artúr bejegyzései alapján azonosítható, pluszban ide küldött képek ügyében. Csak itt nagyon röviden, majd az előadás végén ki fog derülni, hogy miért is szerepeltettem itt külön a Rózsa Miklóst 1909-ből, aki a művészház kitalálója, megszervezője és vezetője volt szinte a 14-es megszűnésig. Fel is olvasnám, de talán ismert a palota fölavató beszámoló kapcsán az egy ember életéből Kassáknak a rövid jellemzése Rózsa Miklósról. Az állandó zsongásból ki lehetett hallani Rózsa Miklós hangját. Vitatkozott, gúnyosan fölnevetett, lelkesedett a képek előtt és harcolt a hitetlenekkel. Olyan volt ez a gyülekezet, mint valami népgyűlés. És ez a vékony termetű nagygesztusú ember volt az ünnepi szónok. Élet van körülötte, ő maga az élet kikiáltója. Lent pedig a palotának a Vágó László által tervezett enteriőrje. És itt akkor egy rövid utalás. Hasonlóan kiállítani. A Blauerreiter, vagy Der Blauerreiter almanahot nemrég ünnepeltük a 100 éves évfordulóját a kiadásának, ezzel kapcsolatos konferenciák is kitértek arra, hogy a Der Blauerreiter nem egy hagyományos, vagy egyáltalán nem egy művész csoport, egy olyan vállalkozás volt Vasily Kandinsky és Franz Marc vezetésével, amely számos olyan művészt hívott meg szerepelni reprodukciókkal, szövegekkel, akik Németország különféle vidékein éltek, de szerepelt benne Robert Delaunay, francia kubista festő, vagy El Greco is. Több évfolyam nem jelent meg. Ugyanakkor 1911 végén lehetőségük nyílt arra, hogy a Müncheni Tannhauser galériában megnyissanak egy kis kiállítást. Ezen egyébként az interior fotók egyikén lehet látni, illetve nem lehet látni, hogy Henri Rousseau, aki egyébként Kassák is szokott emlegetni Párizs kapcsán, is ki volt állítva pár művel, ez a hatalmas Franz Marc kép a sárga tehén az utó Budapesten is jár. Itt pedig Anna Schönbergnek az az önarcképe, amely 1912. januárjában a Neukunst tárlat kezeletében járt Budapesten. Egyébként források arra is megemlékeznek, hogy ezt a postára, ezt a budapesti anyagot Kandinsky adta föl számukra, ugye egy hónappal később érkezett Budapestre, számukra is nagyon fontos volt a zeneszerzőként híres, festőként egy nagyon rövid, egy-két éves időintervallumban egy viszonylag terjedelmes, övrőt létrehozó művész, mint autodidakta festő. Ennek a kiállításnak, hogy mondom, 230, körülbelül 230 darabos tárlatnak az anyagából csak tényleg a leghíresebb, legjelentősebb alkotókat mutatnám meg, közülük is a 100%-os biztonsággal beazonosítható és mai napig föllelhető képek. Vasily Kandinsky kétszer ennyi művel járt itt, akiről Kassák 22-ben a MÁ-ban azt írja, hogy az expresszionisták közül Kandinsky jutott a legmesszebbre. A másik Blauer-Reiter szerkesztő és tag Franz Marc, aki fiatalon meghal az első világháborúban, akiről Kassák szintén több helyütt megemlékezik, hogy rendkívül korán nagy hatást gyakorolt rá, elsősorban a festészetének a színvilágával. A Blauer-Reiter tagok közül még Alexej Javlenszky, akivel már találkoztunk, Marianne von Werefkin, illetve Gabriele Münter. Az ő két jobboldali képük kapcsán, erre a Schönberg kapcsán megpendített kérdésre hívnám föl a figyelmet, ez a primitivizmus, őstehetség jelleg a Münternél a Bajor Hinterglas Malerei beemelése, ugye ők maguk is festettek ilyeneket szép számmal, illetve Werefkinnek egyébként manapság szintén nagyon aktuális életműve, utóbbi években jó pár monográfia is megjelent róla. Egy nagyon furcsa valóban az outsider art határán egyensúlyozó, nagyon furcsa hangulatú festészet. A Die Brücke is többször előfordul Kassák szövegeiben. Érdekes módon az önarckép háttérrelben már a Párizsban megpendített fóvok kapcsán, tehát ő a brükkéseket valamilyen módon a fovizmus német képviselőinek képviselőként sorolja be, és jó pár orosz művész is volt ezen a kiállításon, elsősorban Kandinszkijéknak köszönhetően, a Burjuk testvéreknek ezek a művei szintén annak az utazó Blauer-Reiter kiállításnak a gyűjteményéhez tartoztak, amely a magjában a 11-es Tannhauser galéria beli tárlattal indult. De például ez a Goncsarova festmény, ez Kandinszkinek a saját tulajdona volt abban az időben. Szép számmal voltak a kiállításban kubista művészek is, tehát Kassák a 909-es, 10-es párizsi találkozásait itt feleleveníthette. Szándékosan választottam úgy, és szinte egy az egyben sikerült, hogyha itt a képeslapokat nézzük a bejáratnál, rögtön az Archipenko gyermek, illetve a Glass csendélettel indul. Ezek a Sturm galéria, illetve kiadónak a képeslapjai voltak, sajnos mind a két mű a mai napig lappang, és aztán az akkori francia kubizmusnak a nagy sztárjai, Herve, Metzangé, és hát leginkább Delaunay, aki Párizs és Berlin után 19 képpel Budapesten szerepelt a világon először ilyen hatalmas, friss gyűjteménnyel. Ez volt az az időszak éppen a nem csak én mértékben, egyébként Waldennek köszönhetően, amikor ő befutott. Itt térnék át akkor egy következő fejezetre, ez a ma és a Sturm kapcsolata és összefüggései. A 17. november 15-i számnak a hátlapján lehet először arról olvasni, hogy a Sturm a Sturm könyveit forgalmazza, egyébként ugye az Akciónét is, és jobbra fönt pedig egy olyan ma képeslapot is reprodukálok elő, illetve hátoldalal, amelyel már találkozhattunk a futurista kiállításnál, és amely akár csak az Archipenko és a Glass képeslap egyértelművé teszik, hogy a ma képeslapjainak legalábbis egy része a külföldi anyagnak a Sturm kollekciójából származott. Ez 17. november 15, de a ma első számában, 16-ban Kassák már a ma programja kapcsán arról ír, hogy idézem, könyvkiadó vállalatot létesítünk, művészi reprodukciókat fogunk terjeszteni, matinékat rendezünk. Ugye ez nagyon ismerősen hangzik, mert ez a Sturmnak a programja. A folyóirat indul, utána két évre kiállítóhelyet nyit, matinékat rendeznek, ráadásul Walden ezt már korábban kezdte, ugye az Elzen Askerschüler férjeként, irodalmi körök szervezőjeként, estek iniciátoraként melegített be, hogy úgy mondjam, a Der Sturmra, és nem is nagyon késlekedett a ma, illetve Kassák a galéria nyitással.
Sem.
És Matisz Tajcs műveivel 17 októberében el is indítják a kiállítási programjukat. Hogy itt megint hogyan függnek össze különféle dolgok. Matisz Tajcs 1913 tavaszán biztosan látta a posztimpresszionista keltest a művészházban, mert ez a katalógus az Akadémia Kutatóintézetében az ő tulajdonában származik, egy-két szerhúzás megjegyzéssel szintén, illetve ez év őszén, ha jól tudom, Kati Bornyikkal együtt a művészház frissen induló iskoláját is látogatták. Matisz Tajcsról tudjuk, hogy Ripple Rónai korrigált neki. És akkor itt egy kicsit időben már előre is ugrunk az első világháború utáni időszakra, 20-as évekre, amikor magyar művészek szép számmal elkezdtek kiállítani Waldennél a Der Sturmban, elsők között Matisz Tajcs, mint látható ez a 99. Sturm kiállítás, konkrétan Matisz Tajcs Bauklével ő együtt állított ki. A ma könyveket is kiadott, ezek közül egy olyan darabot választottam, a Futurista Expresszionista és Kubista Festészet című hevesi könyvet, amely a tárgyalt és reprodukált képek kapcsán egyértelműen mutatja a budapesti kiállítások. Ugye nem hangsúlyoztam azt hiszem elég, hogy mind a két kiállítás, tehát a futurista, expresszionista és a posztimpresszionista is Herwart Walden jóvoltából és a Sturm szervezésében érkezett Budapestre. Tehát ez a könyv is valamilyen módon erre utal, ebből táplálkozik. Itt magyar művészeket, Bortnyikot és Spangert reprodukálom, illetve Kassák sógorától, Újictól egy hevesi portrét. Hevesi Iván azon kevesek közé tartozott, akik a tanácsköztársaság bukása után itthon maradtak Magyarországon. És akkor egy ilyen dupla példa, hogy a Sturmnak milyen volt a könyvkiadói tevékenysége. 19-ben jelent meg Waldennek az Új Festészet Expresszionizmus című könyve, amely Magyarországon egy kis késéssel 24-ben jelent meg, egyébként 23-ban Walden megint járt Budapesten, és az Amicus kiadónál jelent meg, amely, mint látni fogjuk, szintén olyan kortárs modern művészeti könyveket publikált, amelyek a mi szempontunkból továbbra is érdekesek. Itt egy olyan oldalpárt befordítva vágtam be, amely Kádár Bélát mutat, elfordítva fölötte pedig egy Kandinskit, szóval egy jó kis oldalpár, de szerepel a kötetben másik magyar művészként Scheiber Hugo is, tehát már 19-ben ezek a művészek még jóval az ő Sturm Galéria beli kiállításuk előtt Walden figyelmébe kerültek. Kassák azt írja az izmusok történetében, hogy Kádár Bélát és Scheiber Hugót, a Der Sturm két rendszeres kiállító művészét is az én ajánlásom vezette Berlinbe. Hogy ez pontosan mit jelent, az még további tisztázásra vár. Kassák körébe tartozott, illetve onnan indult Kállai Ernő, aki szintén budapesti magyar változatot az Amicus kiadónál adta ki, mármint az Új Magyar Piktúra című könyvét, a német változatot a Klinkhardt Biermann kiadó, látható a két kötet borító különbsége is, a német változatot szintén Kassák köréből induló Moholy Nagy László tervezte, úgyhogy úgy is válogattam a kötet reprodukciót, hogy egy Moholy Nagy, illetve az újra meg újra előforduló későbbi Sturm kiállító Kádár Béla és Scheiber Hugo egy-egy alkotását lássuk. Kassák egyébként úgy emlékezik vissza Kálaira 62-ben, hogy fél évszázaddal ezelőtt ismerkedtem meg Kálai Ernővel, Macimi folyraton Váci utcai kiállító helyiségében, mint katona szabadságát töltötte Pesten, és a folytatásban pedig azt írja, hogy a frontról hazakerült katonák is a barátainká lettek, és így került mellénk a szabadságot két fiatal katona, Kálai Ernő és a német változatot tervező Moholy Nagy László. Itt látható a Moholyról egy katona kori portré, és az egyik első Sturm címlap tőle, a Kassákkal közös új művészetkönyve, a német változat, és lehet pedig a több Der Sturmberi kiállításból az egyiknek a plakátja, Péri Lászlóval közös kiállítása, jobbra pedig az a 24-es tárlata, amelyen Scheiber Hugóval közösen szerepelt. Időben még beleférek? Pont jó, köszönöm. És akkor most a lezárás, a másik téma. 13 őszén Düsseldorfban volt egy nagy Sturm konferencia, amely a 12-es Wuppertali Van der Heydt Múzeum Sturm kiállítását követően született meg, azok után, hogy úgy tűnt, hogy a kiállításnak a kétkötetes katalógusa sem merítette ki a témát, ahol én Walden magyar kapcsolatait próbáltam föltérképezni, és akkor merült föl ez a Walden-Kassák párhuzam is. Ezt a kérdést járnám itt most körül pár portréfotó, illetve képzőművészeti alkotás kapcsán. Tehát Kassák úgy írt Waldenről, idézem, kétségtelenül Herbert Walden volt a mozgalom vezéralkja, a legfőbb szervezője, irányítója. Költő volt, drámaíró, eszést, a kitűnő vitatkozó, előadó, zeneszerző és zongoraművész. Amit én fontosnak tartok, és itt egy kicsit a Rózsa Miklós is visszautalok, hogy ez az az időszak, amikor a kortárs művészeti szintéren teljesen új típusú alakok jelennek meg. A régi rendszerben szalonok, műegyletek, műkereskedések teljesen más típusú szerepeket igényeltek, illetve vonultattak föl. Ez az az időszak 1910-től kezdődően, amikor olyan figurák lépnek színre, akik legkülönfélebb vidékekről jönnek, újságírók, eredetileg mint Rózsa Miklós, művész, mint Kassák Lajos, vagy éppen Walden, aki eredetek zeneszerző, zongora, művész volt, akik a legváltozatosabb területeken próbálják ki magukat, leginkább talán egyébként nemzetközi szakirodalomban erre is találtam utalást, zene szervezés területére az impresszárió szerepköre és tevékenysége az, ami fölmerül a kortársakban is. Egyébként egy magyar írásban 13. januárjában a Waldennél a menedzser szó is elhangzik már. Tehát egy olyan szereplő, akit végigvehetjük, hogy gyakorlatilag művész, irodalmár, lapszerkesztő, kritikus, kurátor, műkereskedő, Walden műkereskedőként is fungált. Ez egyébként elmondható Rózsa Miklósra is. Tehát egy teljesen átalakulóban lévő rendszer, az intézmények is teljesen új típusúak. Ennek a szerepkörnek két nagyon markáns megtestesítője, Walden és Kassák, akik bizonyos szempontból párhuzamokat mutatnak, más szempontból pedig nagyon élesen különböznek egymástól. Rögtön látható, hogy Walden az előző fotón is egy ugyan lezser, művészies, eleganciájú, de hagyományos öltözködésű figura, ugyan hosszúra növesztett, hátrafésült művészhajjal, jellegzetes elem, egy nagyon rövidlátó ember volt a szemüvege, illetve cvikkere. Ugyanakkor Kassák, aki magasnyakú fekete ingben, a fotón lehetett látni, hogy ehhez azért gyakran zakót is vett, egy hasonló hajviselettel, szintén egy nagyon karakteres alak volt. Itt két olyan képet vágtam még be a festmények mellé, egy Lappangó Scheiber képet, illetve Bortnyiknak egy grafikáját, amelynek ugye van egy bizonytalan datálású festményváltozata is, amely nem pusztán portréként, hanem valóban egy nagyon aktív, Kassák esetében kifejezetten egy profitikus figurát jelenít meg előttünk. Az is nagyon fontos, egyébként itt is előjön egy kicsit Rózsa Miklós, hogy ezek a figurák nagyon sokat portrétíroztatták is magukat, és rendszeresen gondoskodtak arról is, hogy ezek a művek időről időre kiállítva, ki legyenek állítva, reprodukálva is legyenek. Tehát tudjuk, hogy a 18-as Tihanyi kiállításon a MÁ-ban ez a Kassák portré is szerepelt. És akkor egy kicsit a bőség zavara, hogy egy kis merítés abból, hogy hányszor és hányféleképpen örökítették meg őket, milyen módon próbálták meg mindkettejüknek olyan karakteres fiziognómiáját, illetve a valamilyen módon az imidzsüket is megörökíteni, mint mondtam, ugye mind a kettejüknél ez a magas homlok, hátra fésült haj, Waldennél a szemüveg vagy csiptető, és nyilvánvalóan egy olyan erőteljes üzenet, amelyre én azt mondanám, hogy egy márkának, egy brandnek az arcai, a megtestesítői tulajdonképpen ők maguk az imidzsükkel képviselik azt az intézményt, azt a lapot, azt a kiállítóhelyet, programot, amelyet létrehoztak és amelyet működtetnek. 1922 az az év, amikor Kassák eljut Berlinbe, kiállít a Sturmban, vendégkönyvben is egyébként szerepel a bejegyzése Simon Jolánéval együtt. Erről írja, hogy 1922-ben a berlini Der Sturm Galéria állította ki új anyagomat. Hálás voltam Herwart Waldennek, a német expresszionizmus pápájának, hogy helyet adott az akkoriban föltült Chagall-Schwitterszky társaságában. És lezárásképpen még egy érdekes idézetet is felolvasnék. Ez Ék Sándor tollából származik, aki az Mába érő tegnapok című emlékezéseiben írja, hogy amikor Waldent először két évvel azelőtt, ez 19-ben volt, futólag megláttam, Kassákra emlékeztetett. Miután azonban közelebbi érintkezésbe kerültem vele, rájöttem, hogy fordítva áll a dolog. Kassák emlékeztetett Waldenre. Kitűnt ugyanis, hogy Kassák a modern művészetről szóló egész szellemi arzenáját Waldentől vette át. Egyébként csak első pillanatra tűnt, úgyhogy külsőleg hasonlítanak. És a történet itt ér véget, 1930 környékén. Kassák 26-ban hazatér Magyarországra, újult erővel elindít lapokat. 32-ben Walden bezárja a galériáját, a Szovjetunióba utazik, és 41-ben gyanús körülmények között meghal. Ék találkozik vele még a 30-as évek elején Moszkvában, le is ülnek beszélgetni, és Ék számára úgy tűnik, hogy Walden már nem is nagyon akar részt venni művészeti dolgokban, könyvtárba jár, kutatgat, olvasgat. Tehát amikor Walden 8 évvel, Kassáknál 8 évvel idősebb Walden pályája véget ér, valamikor a csúcson, akkor Kassák egy új fejezetet kezd, és még hosszú évtizedekig folytatja ezt Magyarországon. Köszönöm szépen! Igen.
A Walden kapcsolatban már említett, hogy Walden a magyar kapcsolat, hogy Walden az, aki répasszírozt mutatja a stúlba, és aztán nem is hozza Magyarországra. Hogy arra neked van-e valamiféle adatot, hogy erről a kapcsolatban az időben bármilyen tudomást szerzett volna? Hogy egyáltalán tehát látta volna a Rétnek a képeit, illetve hogy egyáltalán hogy a Walden úgy mutatja be a Réth Alfrédot, mint a francia kubizmusnak a prominens képviselőjét, elhozza Magyarországot. A magyarországi sajtószemlékben szerepel, emlegetik Réthet, nem olyan nagyon, amennyire én ezt olvastam, nem olyan nagyon emelik ki, de azért megemlítik, hogy van egy ilyen figura, hogy a Kassának ez miközben, hogy milyen viszonyra volt, hiszen érdekelnek
el. Ugye Alfréd anyag, az a posztimpresszionista kiállítás részeként jött. Ez is egy gigantikus anyag, 30-valahány festmény. Én a Centrópa beli publikációban megpróbáltam egy rekonstrukciát adni annak, hogy miért pont ez a kiállítás jött így létre. Nyilvánvaló, hogy az egynegyede a magyar anyag, ezt itt rendezték hozzá, ezt is tudjuk, hogy többek között Kenstok, Felvinci Takács, Rózsa Miklós válogatták hozzá, 8-ak, de még Riporona is volt benne. A hozott anyag az két részletben érkezett, tehát például nagyon érdekes, hogy a Kandinsky, illetve a Mark is két részletben jött, azt sikerült fölgöngyölítenem, hogy a korábbi kutatásokkal ellentétben ez az anyag ez nem az utazó Blauer-Reiter kiállítás volt, az ennek körülbelül ugyancsak ugye a negyedét jelentette. Tehát ez, ami a Tannhauser Galéria elindul Németországba, megáll Berlinben, utána jön Budapestre, és aztán megy Skandináviába. De Skandináviában megint a kis mag, 40-valahány festménnyel. Budapest az egyetlen állomás, ahol 4-szer annyi képet köréje raknak. Kisebb-nagyobb változások vannak. Hozzáteszem, egyébként van forrás arra, hogy Budapesten eladtak képeket, nem lehet tudni pontosan, hogy kitől és mit. És az összes többi rész is beazonosítható, hogy mi, én azt szoktam mondani, ilyen kis csomagok, ilyen modulok, amelyek közül jó pár megragadható, hogy Arhipenko és Le Fauconnier például kiállítottak kettesben, Hagenbel például a Folkwang Múzeumban, a Neue Secessionnak a negyedik kiállítása, amelynek a Mark és a Kandinsky is részben résztvevője volt, is eljött ide, tehát ez szépen összerakható. A franciáknak kicsit bizonytalanabb vagyok, a Delaunay az nagyon megragadható, mert ugye a Galerie Barbazansban volt Párizsban, a kiállítás ez ment át Berlinbe, és ez jött Budapestre. Azok, akiket itt még vetítettem, tehát a Erben, Metzangé és a többiek, valószínűleg különféle Függetlenek szalonja, Salon d'Automne és egyéb szereplések, a Glaznél ez majdnem biztos, bukkantak föl. És hát ugye a Réth Alfréd is egy nagy anyaggal Berlinben bemutatkozott Waldennél. Én azt feltételezem, hogy nagyon sok mű, hogy úgymond raktáron volt. Tehát a korabeli levelezésből kiderül, nem csak Walden, hanem Kandinskyéknál is, hogy elképesztő sebességgel mozogtak ezek az anyagok, és nagyon gyorsan szerveztek meg időről időre kiállításokat, és egy-egy művésznek különféle kis kollekciói külön-külön utazgattak, és ami éppen mozdítható volt, azt küldték. Én meg vagyok győződve róla, hogy ez a posztimpresszionista kiállítás is így jött létre, hogy Walden megnézte, hogy mi van neki otthon. Zárójelben nagyon sok olyan mű is szerepelt itt, amely már akkor, utóbb meg még inkább Walden saját tulajdona volt, tehát ezeket is berakta ezekbe a kiállításokba. Tehát én abból indulok ki, hogy a Réth Alfréd anyag egész egyszerűen ott volt Berlinben nála, és ez egy jó lehetőség volt, ahogy én elképzelem, hogy valószínűleg januárban, amikor itt volt, és ugye Rózsa Miklóshoz hasonlóan hirdette a modern művészet igéjét, hogy akkor kapcsolatba kerültek egymással, hiszen Rózsa akkor már elég régóta tervezte, hogy külföldi kapcsolatok, külföldi anyagot bemutatni, és Waldernek kapóra jöhetett ez, hogy na még egy lehetőség budapesti bemutatkozása. Egyébként a különféle levelekből kiderül, hogy nagyon mély benyomást gyakorolt rá Budapest, tehát tetszett neki, a felesége kifejezett arról, hogy sokkal izgalmasabb hely, mint Bécs. Gondolom, gondoskodtak itt a programról, és nagyon attraktív volt a közeg. Tehát összerakott egy ilyen anyagot, és ebbe került bele a Rét Alfréd is. Ővé volt a legnagyobb, utána a Delaunay-é. A Delaunay-nek nem volt több, azt hiszem kettőt eladtak, tehát annyival kevesebb volt. És valószínűleg az is szerepet játszhatott ebben, hogy hát ha magyar származású a művész, hát akkor van egy plusz érdekessége is, hogy a magyar közönség nézze meg. De hogy te mondtad, én is beleástam magam a korabeli kritikákba. A Rét Alfrédre olyan extra figyelem nem irányult. Többen konstatálták, hogy hát egy magyar származású művész volt, akinek rém lett valami, hogy ugye honnan jött, Nagybánya, meg egyebek, de igazából ugye egy külföldi párizsi kubistaként nem csak egy büszkeséggel sokak számára persze, reflektáltak arra, hogy ő is itt egy nagy kollekcióval szerepelt. Ugye eléggé részletesen végvettem a korabeli sajtómegjelenéseket, természetesen elképesztően széles a spektrum, a lelkes, értő, nagyon aktuális információkkal rendelkező figuráktól, Bölöné például, kezdve az egészen elutasító és sokszor egyébként rendkívül szellemes és jól tájékozott konzervatív kritikákig. De mondom, a Rét szerintem így került ide, és valóban olyan extra figyelmet nem kapott. Én nem találtam még forrást, és mondom, én ott tartok még, hogy noha feltételezem, hogy a posztimpresszionista kiáltást láthatta, hogy egy futurista expresszionista kiállításnál egy sokkal hosszabb ideig nyitva tartó kiállítás volt kétszer, és volt megnyitója ugye a második részletben érkező, ugye sorozat, másik sorozatnak hívták ezt. Az, hogy ő a művészházat ismerte, erre több utalás van, úgyhogy már a Szegfi utcai palotában a megnyitó kiállításra elmegy, és utána még visszamegy körülnézni. Én nem tartom elképzelhetőnek azt, hogy ezek után ő ezt a kiállítást ne nézze volna meg. Konkrét információ nincs, vannak olyan utalások, amelyek például futurista kiállításra úgy emlékszik vissza, hogy nyilvánvaló, hogy olyat ő nem láthatott ott, de a posztimpresszionistában láthatta. De nevek nem hangzanak el, és amikor Franz Marcot, Kandinskit, Kokoska az egyetlen, akinél megemlékezik arról, hogy a 13-as kiállításon láttam, oda is küldött egy portrét. Éppként azt sem kizárt, hogy pont a Waldernek a portréját küldte el. Tehát nagyon sok anyaggyűjtés, forrás, kutatás zajlik még, és meglepő, hogy még mi minden kerül elő, tehát nem tartom kizártnak, hogy még találok olyan információkat, amelyek közelebb visznek minket ehhez a kérdéshez, és a megválaszolásához. Igen? Igen. A Jablenszky anyagra még nem tudok magyarázatot adni, hogy miért volt ott egy ilyen gigantikus kollekció a korai, viszonylag jellegtelen, érdektelen művektől kezdve a legfrissebb festményekig. A többinél meg az a nehéz, hogy nem minden beazonosítható, tehát például a Kandinsky képeket nem tudom azonosítani. A névsor az nagyon jellemző, ezek azok a művészek, akik a Sturmban egyébként és a Die Aktionban is rendszeresen szerepelnek. 2010-ben, amikor Berlinben volt egy hónapig, ott sikerült kapcsolatba kerülnem egy olyan német művészettörténész nővel, aki éppen dolgozott a Neue Szecession művész csoportnak a feldolgozásán, úgyhogy kölcsönösen tudtuk segíteni egymást infókkal. Egy évvel később rendezte meg ezt a kiállítást Berlinben. Ez egy viszonylag elfeledett és méltatlan elfeledett vállalkozás volt, ugye az első világháború miatt egy elég rövid életű csoport. Ennek több Brückes Blauer-Reiter tagja is volt, tehát a Franz Marc, Bechstein, Kandinsky, és 6 kiállítást rendeztek, ezt is több helyen bemutatták. Ez föl is van tüntetve a katalógusokban, a Neue Szecession. A különféle helyeken laktak, tehát ennek tagja volt a Bohumil Kubista is Prágából, vagy mondjuk Zoestből, Westfáliából, a már emlegetett Wilhelm Morgner is. Nagyon sokan természetesen Berlinbe költöztek aztán, tehát olyan művészek, mint a Georg Tappert, vagy a Heinrich Richter Berlin, Moritz Melzer és még sokan mások, akik számunkra nem annyira ismert művészek, Németországban abszolút elismert, sokszor állandó kiállításokon szereplő, aukciókon, nagyon magas árakon leütött művészekről van szó, akiknek, mint mondom, az életmű feldolgozása, publikálása az folyamatban van, tehát pont 2010-ben jelent meg a Moritz Melzerről egy eléggé vaskos monográfia. Tehát én úgy gondolom, és vannak erre utaló információk, illetve sok esetben bizonyítékok, hogy ez mind a Waldernek a saját gyűjteménye, Sturman rendezett kiállításai, illetve ilyen átvett és menedzselt kiállítások, mint a futurista kiállítás, amelyet a futuristák szerveztek, utaztattak London, Párizs, és akkor, amikor Berlinben landoltak, akkor a Walden ugyanúgy ezt csinálta a Blauer-Reiterrel is, hogy fölkarolta őket, és akkor hozzárakott valamit, kicsit átformálta, és vitte tovább, és jött megnyitni, és modern művészet ügyét támogatni. A futurista, igen. Igen, igen. Ugye a budapesti kiállításról annyit lehet tudni, hogy ez is viszonylag gyorsan szerveződött. Január elején lehet az első információkat arról olvasni, hogy Déri Béla, a szalon titkára, Bécsben, illetve Berlinben járt. Ugye Berlinben nyilvánvalóan a Waldennel tárgyalni, Bécsben pedig az előző stációt megnézni, ami megint nagyon plauzibilis, hogy a Waldennek is nagyon jól jön, ha már Bécsben van az anyag. Ugye ezt is többször lehet olvasni, hogy vannak, ma is ismerjük ezt, üresen álló időszakok, amikor célszerűen látszik mindenki számára egy újabb állomást találni. És a Déri Béla megnézte ezt az anyagot, rábeszélte, erről is lehet olvasni, hogy természetesen kifejezetten a magyar közönség szempontjait szem előtt tartva, hogy ezt a kiállítást idehozzák, hogy saját szemükkel győződhessenek meg arról, hogy hol tart a művészet, a legfrissebb eredmények, ugye erről tudjuk, hogy aztán utóbb nagy viták bontakoztak ki. Tehát ez a január 25-i megnyitó, ez ahogy mondtam, megint iszonyatos szélsebesen zajlott, tehát január elején. Igen. Igen. Erre is vannak utalások, hogy ő itt miket mondotta, de inkább a sajtótájékoztatón szerepelt. Zárójel itt is persze, ami gyakran előfordult, hogy elkésett az anyag a szállítással, tehát aznapra csúszott a sajtótájékoztató is, aznap délelőtt, tehát nagyon rezgett a léc, hogy mikor nyílik a kiállítás, de a Walden itt is szerepelt, és ha konkrétan nem is tudjuk, hogy magáról a modern művészetről mit mondott, de ezért áttételesen képet adhatunk róla, hogy ugye az expresszionizmus pápájaként itt valóban hirdette az igét. Tehát igen, és ez sem idegen, tehát ezért mondtam ezeket a csomagokat, vagy a modulokat, tehát hogy jóval képlékenyebben működtek ezek a dolgok. Menet közben eladtak egy-két képet, akkor ment tovább az anyag. Esetleg, ha már nagyon sok lehullott, akkor hozzáraktak valami más. A másik ugye kutatás módszertanilag ez egy nagyon nehéz dolog, hogy nem szabad a katalógusokat készpénznek venni, mint hogy az Elek Artúr példánya is mutatja, hogy ebben a kézzel bele van írva, hogy Kirchner szobor, Bohumil kubista, Arlequin és Colombina, mi volt még benne, Macke egyéb, és az ember vissza tudja keresni őrkatalógusok egyebek kapcsán, hogy ezek létező művek. Esetleg ugye én az Elek Artúrt is úgy tudtam, ez a galéria egyik katalógus példánya, és mindig lapozgattam, és fogalmam sem volt, hogy kiírogatt ezt bele. És Berlinben ültem, és írtam ezt a Centropa tanulmányt, és akkor este a CH-ban ugye kavarognak a fejemben a gondolatok, és akkor egyszer csak olvasom az egyik cikket, és mondom, hogy én ezeket a szavakat már olvastam valahol. És akkor így bevillant, és be volt szkennelve a katalógus, behoztam. Tehát ő belejegyzetelte a katalógusba már a kritikáját, és gyönyörűen összeolvasható a kettő. Tehát, hogy így jöttem rá, hogy ez az Elek Artúrnak a példánya volt. És a konkrét információkat is le lehet ilyenkor tesztelni, hogy akkor megnézi az ember, hogy mi az a fél mondat, amit egy műről ír, akkor megnézem a reprodukciót, megnézem, hogy mit firkál bele a katalógusba. Valamit egyértelműen be lehet így azonosítani, mi mondjuk csak portré vagy tájkép egyebek, de van egy nagy rész, amit nem. Például a Bohumil kubistának nagyon jó képcímei vannak, és nagyon jó leírások, tehát ott probléma nélkül lehet tudni, hogy mi az a hét, illetve mi az a két kép, mert ugye sokan voltak, akik mind a kettőn szerepeltek. De hát ez is zajlik még, és gyűlik az anyag. Nyugodtan!
Ugye a korság esetében elég is foglalkozott oda a kérdés, hogy mindig kell a korságot egyáltalán a modern képzőzet iránti érdeklődésre. Mert ha megnézzük a különböző korban megszületett önéletírásait, akkor azért azt látszik, hogy az idő folyamán, hogy egyre idősebb, akkor az egyre jobban fölmagasztosul ez az 1909-es párizsi kintlét, tehát az egy ember életéből kiderült gyakorlatilag akkor szinte semmi nem. Annyi maga a mutalás, hogy itt látod, hogy az 20-as években írta már, tehát már akkor írta, amikor már effektíve foglalkozott képzőművészettel, de mégis az a masszív leírása a több száz oldalon keresztül meg a párizsi útnak, azért azt mutatja, hogy hát egyes se pénze, se energiája, se semmi nem volt ahhoz, hogy komolyabb adott a képzőművészettel foglalkozott volna. A Lómek halba is csak valami halvány utalás van, ami aztán a legkorábbi ilyen szempontból tekintsük azt, hogy ilyen visszaemlékezésnek, a 22-es talán valami eset. Szóval valami akkor innenre való utalás van. De, és aztán később vannak ilyen 60-as években visszaemlékezései, mondják azt, hogy hát akkor hogy ez milyen nagy, milyen komoly benyomást tett rá, nem tudom, kikacsolték egy kirakatban, valami ilyesmi. De, Nem nagyon világos, hogy mi az, ami elindítja a festészet iránti érdeklődését. Jól lehet maga is próbálkozni festészettel, ugyanúgy, hogy irodalommal is, tehát nyilván ilyen nagyon pacsma volt festészettel a 90-es évek elején. És aztán egyszer csak, hogy a valóban ott, amikor az Ujica alatt beszélgetnek, de akkor is az meg olyan, mint hogyha ő hívná fel az Ujic figyelmét a modernizmus, vagy az Ujic az teljesen a Tintorettó és a korában él, és hogy ő az, aki a modernizmus felé taszigálja a tudatlan Ujicot. Ami elég fura, mert hát a vasság teljesen képzetlen volt a területen.
Ezzel maximálisan egyetértek, amikor azzal indítottam az előadást, most időben megyünk visszafelé, szóval nem véletlenül kezdtem a 60-as önarckép háttérre, mert valóban az a legrészletesebb, az a leggazdagabb, informatívabb emlékezés, ami időben a legtávolabb van, és én is arra hajlok, hogy ez utólag ki van bővítve, esetleg fel van stilizálva visszamenőleg a 909-es párizsi tartózkodásra. Ami kézzelfogható számomra, ez valóban ez a 13-as január, amikor ugye Ujiccal már kapcsolatban van, Ujic gyakorló képzőművész, elhangzott itt is, hogy Ujicnak kik a kapcsolatai, ugye főiskola, ferenci tanítványunk, esti rajz tanfolyam, akiket itt bemutattam, hogy akik rendszeresen szerepeltek a művészház kiállításain is, de az egyetlen kézzel fogható élmény az a karra festmény. Tehát az, amikor azt lehet mondani, hogy lát egy kiállítás, lát egy festményt, és elementáris hatással van rá. Hát én is arra hajlanék, hogy 1990-ben mit látott Párizsban, azt valószínűleg nem fogjuk tudni megmondani, nagyon pontatlanok és változékonyak, homályosak az információk erre vonatkozóan, de az, hogy 13 elején ő találkozik a futurista kiállításon ezzel a kollekció, és ott a karra kép elementáris hatással van rá, ez megfogható. És a többi, amit itt mutattam, ugye azok különféle valószínűségi fokokban feltételezhetek, hogy látta, fölfigyelt rá, de az új szerepét én és a fordított szereposztásban tartom elképzelhetőnek, tehát hogy az új szállított neki információkat, fölhívta a figyelmet, kapcsolatokat jelentett, az, hogy ez pontosan hogy zajlott, hogy a művészház kiállításán, mint itt, ugye rábök egy képre, vagy együtt megállnak, kiderül, hogy Ujic együtt dolgozik vele, műteremben ismerik egymást, vagy a Kassák. Ezért is olvastam fel, hogy nagyon érdekes, hogy kire figyel fel, az Egrire. Tehát ugye nem valami, ugye egy avantgard, keményvonalas, progresszív művészre, hanem egy ilyen furcsa, szimbolista ízű figurára, ahol a keresztre feszített munkást látja. Egyébként tényleg, ugye ez egy félmeztel nadrágos figura. Hozzáteszem egyébként a háttérben a Margit sziget és a Margit híd látható, tehát tulajdonképpen a Rózsadomb egyik lankáján van keresztre feszítve a budai munkás, és előtte szokás szerint ott áll az Egri maga is, ugye fölfesti magát ezekre a képekre. És ugye erről kétszer visszatér, tehát ugye az Egrivel való vallomások kötetben, és az egy ember életében is, hogy a kettőt mondjuk minimum 15 év választja el egymástól, ez az a kép, ami mind a kétszer előfordul, és nem valami más tűnik föl neki. Igen, igen, tehát hogy ugye egy baloldali töltésű program. Tehát, hogy azért jártam körbe, tehát amit te mondasz, pont emiatt, hogy van ez a 909-es Párizs ezekkel a homályos Picasso, Russo, Cézanne ügyekkel, és van ez a 13, amikor futurista kiállítás, a karravers, az Ujic, amikor tényleg lehet tudni, hogy megnézte, úgy tűnik, hogy hatott rá, hogy a kettő között mi történik, ezt én így kitöltöttem ugye azzal, hogy ő mit láthatott, és bizonyos utalások mentén elképzelhető, hogy tudott róluk, akár az impresszionista kiállítás, akár másról.
Viszont a szintjának miért? Nem lehetett ebben a szempontból azt szeretni, hogy a
nem tudom. Kati, te mit mondtál?
Nem, csak ezt fordulok, hogy az együtt ott eszembe, hogy közvetítő
igen. Sok megválaszolásra váró kérdés van még. És akkor még
a
Gulácsi is bejön a történetbe, tehát hogy megint egy olyan figura, akit mi máshová szoktunk rakni.
Másik a részben, hogy az új cíl,
Akadémia, igen. Meg a Dobrovicsnál is, hogyha fiatalok, meg Perlot is kiállított velük, ilyen. De Kemstokot és Vasarit is. Ez a Kálai Új Magyar Piktúránál merül föl, hogy ott szó is esik, hogy ugye ő Újicot szeretett volna reprodukálni, de technikai, praktikus nehézségek miatt nem kerültek bele reprodukciók, tehát ez is egy szempont. Hozzáteszem, hogy akkor megint a Sturm összefüggésében betűzem ide. Ugye a Sturm számára is a fametszet egy fontos mozzanat. Ezen a 13-as konferencián egy nagyon izgalmas előadás hangzott el arról, hogy ez technikailag hogy volt megoldva. Tehát mondjuk a Jakoba van Heemskerk Hollandiában hogyan metszette fába azt a rajzát, és a Duzot hogyan küldte Berlinbe, azt milyen nyomdai eljárással tudták úgy megcsinálni, hogy ugye minden Sturmszámon az szerepel, hogy eredeti nyomat, tehát hogy magáról a Duzról van mindegyik nyomva, tehát azért megint lehetett egyfajta mintakép, konkrét mintakép Kassák számára a Sturm ebből a szempontból is.
Köszönjük szépen az
Köszönöm a kérdéseket.